kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péter apostol sírján elkezdődik, majd a Szent Péter téren folytatódik 14. Leó jelképekben gazdag beiktatási szertartása, amely politikai találkozókra is lehetőséget ad vasárnap. Több mint 2 órán át tart a péteri szolgálat kezdetét jelentő ceremónia, amely délelőtt 10-kor kezdődik, de a szentmisét követően 14. Leó vasárnapi szokás szerint mennyek királynője imát is mond. Értesülések szerint az egyház fő most először pápa mobillal körbejárhatja a Szent Péter teret. Ferenc pápa április 26-ai gyászmiséjéhez hasonlóan a Vatikán környékén a járműforgalmat akkor a reggeli óráktól lezárják. Ismét 250 ezres tömeget várnak, valamint 200 delegációt a világ minden részéből. Köztük lesz G.D. Vance, amerikai alelnök, és Mark Rubio külügyminiszter, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár, valamint érkezését jelezte az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky is. A magyar delegációt Súlyog Tamás államfő vezeti, a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vesz a szertartáson. Május végén Magyarország kihirdetheti a mentességet a ragadós száj- és körönfájás ügyében. A ragadós száj- és körönfájás vírus utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket, a lappangási idő leghosszabb részén is túl vagyunk. Amennyiben így marad a helyzet május 31-ig, akkor kihirdethetik a mentességet, és az Európai Unió egy hónappal később eltörölhet minden korlátozó intézkedést Magyarországgal szemben, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának szombati adásában. Közölte, a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat és élelmiszer export. Nagy István hangsúlyozta, mindenhol továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben, és a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése. A Nézőpont Intézet 19 igazolhatóan részben külföldi forrásból működő magyar nyelvű sajtótermék 2025-ben megjelent cikkeit vizsgálta meg, és a tartalomelemzés alapján összesen 240 olyan cikket talált, amely ukrán propagandát terjeszt. Olvasható a szervezet sajtóközleményében, melyet szombaton juttatott el az MTI-hez. Azt írták, a statisztikai elemzés pontos képet ad arról, hogy a külföldről finanszírozott sajtótermékek hogyan próbálták befolyásolni a magyar közéleti vitákat az ukrán érdekek szerint. A leírtak szerint a külföldről induló beavatkozási kísérletek Magyarország belügyeibe a második Orbán kormány 2010-es hivatalba lépését követően felerősödtek. Számos nemzetközi szereplő, egyes államok, nem kormányzati szervezetek, nemzetközi intézmények váltak ellenérdek a polgári kormány akár belföldi intézkedéseivel, akár nemzetközi szerepvállalásával szemben. A beavatkozási kísérletek számos formát öltöttek, azonban nem minden esetben voltak mindenki, különösen a közvélemény számára egyértelműen beazonosíthatóak, írták. Megdőlt az országos hajnali hideg rekord. Pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gagybátorban -1,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Mint írták, péntek hajnalban kora reggel az ország északi-északkeleti hidegre érzékeny tájain több helyen 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet, emellett a Duna-Tisza közén is előfordult kisebb körzetekben fagy. A leghidegebb Gagybátor és Nyírtas meteorológiai állomásokon volt, ezeken a helyeken egyaránt -1,6 fokig csökkent a hőmérséklet, ami új napi országos hajnali hideg rekord. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot 1995-ben Pakson regisztrelték, akkor mínusz 1,1 fok volt a napi minimum rekord. Végül a várható időjárásról. Holnap is gyakran zavarhatják fel ők a napsütést, és többfelé kell számítani esőre, záporokra. Az ország déli felén nagyobb eséllyel zivatarok is kialakulhatnak, többfelé élénk erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, kora reggel 1 és 10 fok várható. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1395. május 17-én vesztette életét Anzsó Mária, az első nő, aki a Szent Koronát fején viselhette. Egy német krónika következőképpen örökítette meg első Mária magyar királynő halálát. Abban az időben pedig, amikor a király már több mint 2 éve uralkodott, és Mária királynő viselős volt, terhességének felén is túljárt, történt, hogy egy nap a királynő kilovagolt vadászni a Buda környéki erdősségbe, amelyet vértesnek neveznek, és ő is üldözőbe vette a vadakat. A mén azonban elesett vele, az erdősségben megszült, s mind a ketten azon nyomban meghaltak. A német krónikában azonban nem esik szó arról, hogy Mária egyedül lett volna, a köztudatban pedig mégis így maradt meg. Nem valószínű, hogy a királyné magányosan lovagolt volna ki. Sokkal inkább elképzelhető, hogy a férjét, luxemburgi Zsigmondot kísérte el, és ezen a vadászaton történt a baleset, amely Mária és a korán megszületett gyermek halálával végződött. Ez a fajta haláleset ugyanakkor egyáltalán nem számított különlegesnek a késő középkori Európában. Több főrangú nőről is feljegyezték, hogy várandósan szenvedtek lovasbalesetet, ami ugyanígy tragédiával végződött. Első Mária, Anzsú Lajos és Kotromanics Erzsébet királyné leányaként született, feltehetőleg 1371-ben. A királyi párnak csak leánygyermekei voltak, ugyanakkor első Lajos saját tekintélyével és előkelő családból származó vőlegények választásával keresztül tudta vinni a nőági örökösödést. 1382-ben a király idősebb lánya alig töltötte be a 11. életévét, amikor apja meghalt, és mivel még kiskorúnak számított, helyette régensként édesanyja Kotromanics Erzsébet kormányzott, aki belpolitikájában főleg Garai Miklós nádorra támaszkodott. Kedves hallgatóink, a következő percekben a 630 évvel ezelőtt elhunyt Anzsú Mária királynőről és Vére Luxemburgi Zsigmond uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudomány Intézetének igazgatója.
Tudjuk, hogy Lajosnak nem volt fiú utódja. Két lánya élt ebben az időben, Mária és Hedvig. A lengyelek nagyon gyorsan kijelentették, hogy ők csak olyan királynőt fogadnak el, aki Krakkóban, azaz Lengyelországban élt. Tehát innentől kezdve az, hogy Mária, mint idősebbik lány, átvegye a két ország irányítását, szóba sem jöhetett. Tulajdonképpen a magyar ügyek irányítását az anyakirályné Erzsébet és Garai Miklós nádor intézte az ország ügyeit. Ez a bizonyos Erzsébet királyné, ugye Kotromanics Erzsébet a bosnyák királynak a lánya, Lajosnak a felesége, akit szoktunk ugye ifjabb Erzsébet királyné néven is emlegetni, hiszen az anyósa Lajosnak az édesanyja is Erzsébet volt, Lokietek Erzsében, és mind a ketten nagyon erős egyéniségű hölgyek voltak. Az ifjabbik Erzsébet királyné tulajdonképpen, amíg az anyósa élt 1380-ig, nagyon erősen háttérbe volt szorítva. Így hát férje halála után, 1382 után nagy lendülettel vetette bele magát az ország irányításába. Erzsébet királyné úgy döntött, hogy amennyiben a lengyelek nem hajlandók Máriát úgy elfogadni uralkodójuknak, hogy Magyarországon tartja az udvarát, akkor a fiatalabbik lányát, Hedviget küldi Lengyelországba. Hedviget végül is 1384-ben koronázták Lengyelország királynőjévé. És azt tudjuk nagyon jól, hogy a lengyelekben Hedvig uralkodása, vagy Hedvig királynősége egy nagyon kellemes emléket hagyott. Hedviget boldoggá is avatták a közelmúltban. Természetesen ehhez Hedvig uralkodásához, vagy Hedvig sikeréhez hozzájárult az, hogy 1386-ban feleségül ment Jagelló litván nagyfejedelemhez, amely házasság nem csak dinasztikus okokból, hanem gazdasági és politikai szempontból is egy nagyon nagy nyereség volt Lengyelországnak, hiszen így a litván nagyfejedelemséggel együtt a Lengyelország területe is jócskán megnövekedett, és egy nagyon agresszív, hódításra képes közép-európai birodalom alakult így ki. Néhány éven belül nem csak a keleti orosz területeket fenyegették a lengyel csapatok, hanem az addig Magyarország hűbéreseként szolgáló moldvai fejedelemséget is lengyel fennhatóság alá vonták. Mária pedig maradt ugye Magyarországon. Mária kijelölt vőlegénye volt Luxemburgi Zsigmond, aki IV. Károly német-római császárnak és cseh királynak a fia volt. Zsigmond akkor már jó néhány évvel magyar udvarban élt, de Erzsébet királyné és tulajdonképpen ugye Garai Miklós és az ő közvetlen környezetük úgy döntött, hogy ez a házasság nem lesz megfelelő Mária számára, ezért a francia udvarban kezdtek el tapogatózni, és Orléani Lajost próbálták meg, illetve a francia királyt próbálták meg arra meggyőzni, hogy Orléani Lajosnak milyen jó lenne Magyarországon, illetve Máriának tulajdonképpen ugye házastársául kérték. Minden valószínűség szerint leginkább is ez lehetne ennek a házassági tervnek a hátterében, hogy ellensúlyt képezne a német-római császársággal, illetve a pápával szemben, mert hogy ez a francia házasság nagyon komolyan sértette mind a pápaságnak, mind a német-római császárnak az érdekeit, tehát csak erre tudunk gondolni. Igazság szerint egy eléggé logikátlan lépésnek tűnik a mai napig is, tehát nem igazán tudunk e mögött komolyan felvonultatható érveket találni, és ezt a magyar udvar is így érezte, tehát Erzsébeték lépése a Lajoshoz hű előkelők, illetve a Zsigmondhoz hű előkelők körében nagyon komoly ellenkezést váltott ki, tehát ez már egy belpolitikai szakadást eredményezett, 1384-85-ben járunk egyébként. Ezt a feszültséget, vagy ezt a bizonytalan helyzetet kihasználva Horvátország, illetve dalmáciai területek is egy újabb trónkövetelőt állítanak csatasorba, méghozzá itt a harmadik kis Károlyról van szó, aki a harmadik Károly néven ugye Nápolyban uralkodik, nálunk majd második Károly nevet fogja felvenni. Sokáig tartózkodott Magyarországon Nagy Lajos udvarában, Lajos segítségével, nem csak diplomáciai, hanem katonai segítségével szerzi meg a nápolyi trónt, és ekkor ünnepélyes fogadalmat tesz arra, hogy Lajos lányait nem háborgatja a magyarországi uralkodásukban. Természetesen, amint alandó alkalma nyílik rá, ezt a ünnepélyes fogadalmát megszegi. Ennek vagyunk most tanúi, hogy Kis Károly a déliek hívására meg is érkezik Magyarországra. Természetesen a földrajzi közelség alapján mindig Horvátország, illetve Dalmácia az, aki a Nápoly felől érkező trónkövetelőket támogatni tudja, ahogyan annak idején magát Károly Róbertet is ők támogatták. A végeredményen még várnunk kell néhány évet, egy nagyon zűrzavaros polgárháborús időszak következik az országra. Tulajdonképpen Kis Károly 1385-ben partra száll Dalmáciában, ugye az ő legfontosabb támogatója Horváti család. Eközben Budán formálisan megkötik Mária és Orleáni Lajosnak a házasságát, tehát a szerződéseket aláírják a jogi képviselők, Zsigmond pedig cseh területekről próbál meg segítséget szerezni, hiszen ugye testvére Vencel lesz a cseh király IV. Károly halála után. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Zsigmond volt a leggyorsabb, tehát Zsigmond ér a három trónkövetelő közül leghamarabb Budára, és Erzsébet anyakirályné minden ellenkezése ellenére feleségül veszi Máriát. Itt ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet ennek a szegény Máriának, aki ekkor 11-nehány éves kislány volt tulajdonképpen, hogyan lehet Máriának egyszerre két férje. Nagyon egyszerű a dolog, a középkorban egy házasság akkor tekinthető megkötöttnek, hogyha a középkori szóhasználattal élve perfektuálódott vagy konzumálódott, azaz elhálták a házasságot. És mivel Zsigmond volt az, aki helyben volt, neki volt lehetősége arra, hogy perfektuálja ezt a házasságot, tehát innentől kezdve az a szerződés, amit Orleáni Lajossal megkötöttek, semmissé vált. Tehát 1385 nyarán Zsigmond feleségül veszi Mária királynőt. Ő úgy gondolja, hogy ezzel ő van a legkellemesebb hatalmi pozícióban, de nagyot kell csalódnia, mert ahogyan Kis Károly partra száll Dalmáciában, gyakorlatilag akadálytalanul jut el Budáig, és Demeter, az esztergomi érsek végül is meg is koronázza Kis Károlyt, második Károly néven 1385. december 31-én. Tulajdonképpen Károly ekkor még meghagyja Máriának a hatalmi pozícióit, illetve az anyakirálynének Erzsébetnek is a hatalmi pozícióit, viszont sem Mária, sem Garai nem nézik jó szemmel ezt a uralkodóváltást, úgy érzik, hogy előbb vagy utóbb ki fognak szorulni a hatalomból, ezért összeesküvést szőnek Kis Károly ellen, és alig egy hónapos uralkodás után 1386. február 7-én Forgács Balázzsal a királyi pohárnok mesterrel meggyilkoltatják. Károly egy halálos sebet szerez ebben a merényletben, tehát leszúrja Forgács Balázs, és néhány nappal később Visegrádon fog meghalni. Nagy valószínűséggel azért erre a halálos sebre rá is segítettek a környezetében lévők, és még meg is folytották, hogy biztosak legyenek a dolgukban. 86. februárjára úgy tűnik, hogy Kis Károlyt kiiktatják ebből a játszmából, ám ez nem jelenti azt, hogy Kis Károly hívei feladnák saját hatalmi terveiket. És ezért az anyakirályné úgy gondolja, hogy 1386 nyarán a délvidékre mennek, hogy rendet tegyenek, illetve úgy gondolja, vagy abban bízik, hogy a személyes jelenlétével is sikerül a forrongó kedélyeket lecsillapítania. Garára igyekeznek, ugye Garai Miklós birtok központjába, és Gara környékén találkoznak először a lázadókkal, ahol a lázadók nemhogy tiszteletet tanúsítanának a királynék, illetve a királynő és a királyné iránt, hanem megtámadják őket, és többek között Garai Miklóst, illetve magát Forgács Balást is ott helyben a hölgyek szemelátára lefejezik. Majd a fejüket elküldik Nápolyba Károly özvegyének, hogy ezzel is bizonyítsák a hűségüket, illetve azt, hogy nem adják fel a hatalmi terveiket, hiszen a horváti párt ezek után, mármint Károly halála után, Károlynak a fiát Lászlót, akit ugye a magyar történelem Nápolyi Lászlóként ismer, próbálják meg a magyar trónra juttatni. Miután a hölgyeket ugye megfosztották a saját seregüktől, illetve a védelmüktől, fogságba vetik őket, gyakorlatilag 1386 nyarától majdnem egy éven keresztül raboskodik Mária és Erzsébet Horvátországban. Eközben Zsigmond próbálja meg a helyzetet rendezni, hiszen most már valóban ő az egyetlen trónaspiráns, mert hogy a Orleáni Lajossal köttetett házasság meghiúsult, Lajos nem is tud Magyarországra érkezni, hogy esetleg birtokba vegye az országot, ezért Zsigmond próbálja meg tulajdonképpen a hatalmat átvenni. Az úgynevezett Kanizsai Lackfiliga támogatja őt leginkább, ugye Kanizsai János egri püspök, illetve Lackfi István, aki többek között nádori pozíciót is töltött be, az ő vezetésükkel alakul ki Zsigmond mögött egy támogatói csoport, illetve külföldről a cseh segítség ez nagyon kétesélyes, vagy nagyon is kétoldalúvá válik, ugyanis Vencel a bátyja nem tud neki segítséget adni, ezért az unokatestvéreihez, Jodokhoz és Prokophoz, a Morva őrgrófhoz fordul segítségért, akik látván Zsigmond szorongattatott helyzetét nagyon készségesen segítenek annak fejében, hogyha egy nagyon kellemes kis magyarországi területet, a Vágvölgyét Zsigmond elzálogosítja számukra, tehát szünzetlen rokoni segítségnyújtásról szó nincsen, Zsigmond viszont nagyon is szorongatott helyzetben van. Tehát kénytelen mindenféle alkut megkötni annak érdekében, hogy ki tudja szabadítani a feleségét, illetve az anyósát, akiről hát nyilvánvalóan nem nagyon kedvelték egymást. Eközben viszont Erzsébet is megpróbál kapcsolatot felvenni valakivel, aki segítségükre jöhetne. Ekkor már Novigrádban raboskodnak, ugye az Adriai-tenger partján lévő erődben. És amikor a lázadók rájönnek arra, hogy Erzsébet anya királyné kommunikál a külvilággal, akkor megfojtják. Méghozzá ismételten a lánya Mária királynő szeme láttára. A női hatalmat nem ismeri el a középkor, nagyon nehezen lehet a nők uralkodását elfogadtatni egy ilyen katonai militáns társadalomban. Másrésztről azért ennek van egy olyan üzenete is, amit mindannyian érezhetünk, hogy ez megalázó egy királynő számára, tehát nem tekintik igazából uralkodónak, nem tekintik felettük állónak ezt a szegény Máriát, hanem meg akarják kínőzni, meg akarják törni, és hát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy sikerül is, mert amikor 1387-ben Zsigmond végül is ki tudja szabadítani a feleségét, innentől kezdve Mária teljesen visszavonul a közélettől. Még akkor jó néhány évig él Mária, hiszen 1395-ben hal meg egy lovas balesetben, ami ugye nagyon nagy problémát jelent. Magán a tragédián kívül az is, hogy Mária ekkor éppen gyermeket várt. Még egy jó 7-8 évig Mária él ugyan, de teljesen visszavonul a közélettől, tehát mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve számíthatjuk Zsigmond uralkodását. Attól függetlenül, hogy Zsigmondnak a valóságos hatalma meg sem közelíti egy uralkodó esetében elvárt hatalmat, hiszen a Főúri Liga, amely őt ugye többé-kevésbé hatalomra segítette, nyilvánvalóan be fogja nyújtani a számlát azért, amit tett az ügy érdekében. Másrésztről arról pedig korán sincsen szó, hogy a délvidéki lázadókat le tudta volna verni, vagy pacifikálni tudta volna Zsigmond bármilyen módon is. Alapvetően a Horvátországban és Dalmáciában továbbra is ugye Nápolyi Lászlót támogatják az előkelők Horváti János vezetésével, tehát mondhatjuk azt, hogy ez már Zsigmond uralmának a kezdete, de ezt leginkább is ahhoz a korszakhoz lehetne hasonlítani, amikor Károly Róbert próbált megegyezni a tartományurakkal, illetve próbálta meg leverni őket, likvidálni őket. Hát ez egy átmeneti időszak Zsigmond uralkodásában. Ezt leginkább az mutatja, hogy 1387 után az oklevelek tanúsága szerint egy hatalmas adományozási hullám indul meg. Nyilvánvalóan Zsigmond rá van kényszerítve arra, hogy a hűséges báróit megjutalmazza. Természetesen itt megint ugye a kanizsaiakat és a lackfiakat kell kiemelnünk, de mint a későbbiekben is, Zsigmond uralkodása idején nagyon komoly szerepet játszanak a külföldiek. Például ugye Stiborics és Tibor Vajda, és nagyon nehezen is fogadják el a magyar előkelők a külföldieket, illetve a külföldieknek a szereplését. És ez vezet odáig, hogy a lackfiak folyamatosan kiszorulnak a hatalomból. Legalábbis ők úgy érzik, hogy háttérbe szorulnak a külföldiek, illetve a kanizsaiak mellett, és ezért a lackfi család megpróbálja felvenni a kapcsolatot a László pártiakkal, tehát gyakorlatilag ismételten egy összeesküvés van kialakulóban Zsigmond ellen. Amikor Zsigmond erről tudomást szerez, akkor nagyon keményen bosszút áll, és mind a két lackfi fiú, tehát a lackfi testvéreket kivégezteti. A legalapvetőbb büntetés ilyen szempontból az lehetett, hogy valakit megfosztanak a tisztségétől vagy a méltóságától, ugyanis az Anjou-korban kialakuló új arisztokrácia, hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mikor Károly Róbertnek sikerül megszilárdítani a hatalmát, illetve sikerül megszabadulnia az Árpád-kor végére datálható oligarcháktól, akkor egy teljesen új arisztokráciát épít ki maga mellett, amely hozzá feltétlenül hűséges. Nagyjából ez az arisztokrácia szolgálja végig Lajost is. Viszont egy olyan rendszert épít ki Károly Róbert, és ezt folytatja tovább Lajos, és amit ugye honorrendszernek nevezünk, hogy azokat a királyi udvari méltóságokat, tisztségeket, amelyeket adományoz az uralkodó valamelyik kedves hívének, ezekkel jár szolgálati birtok. Tehát nem örök érvényű adományokat tesz, hanem szolgálati birtokokat adományoz, amely birtokot ugye addig használhat fel valaki a saját céljaira, amíg ezeket a bizonyos pozíciókat viselhet. Legyen nádor, legyen országbíró, tárnokmester, ispánságok viselése, báni méltóságok viselése, ez mind-mind meghatározott birtokkal jár. Tehát tulajdonképpen fizetett királyi tisztségviselőként lehet kezelni az arisztokráciát. Most ugyanez a bárói, ugyanez a arisztokrata kör Lajos halála után önállósítja magát, tehát minthogyha örök birtokként rendelkezne ezen területek, illetve ezen méltóságok vagy pozíciók fölött. Tehát amint az erős kéz eltűnik a fejük fölől, nyilvánvalóan maguk akarják irányítani nem csak a saját, hanem az ország sorsát is. Tehát ilyen szempontból, vagy ebben a helyzetben a méltóságtól való megfosztás lehetne az az út, amellyel az illető kikerül egyrészről a kínai tanácsból, és ugye el is veszti ezeket a honorbirtokokat, tehát ami presztízsvesztést jelentene. Azt kell egyébként mondani, hogy ez az időszak, ez a néhány év egy nagyon fontos fordulópont a magyar királyságnak az életében, abból a szempontból, hogy a királyi tekintély vagy a királyi méltóság működése szempontjából, hogy itt az előbb utaltunk már, ugye Mária többször is nyilvános megaláztatásnak van kitéve. 1386-ban, amikor Mária a fogságban van, akkor az országtanács új pecsétet vésett magának, amelynek a felirata az, hogy a Magyarország országlakosainak kommunitása az egysége. Az ország lakosok ebben az időszakban természetesen a nemességet jelölik. Tehát Gyakorlatilag az ország, a Magyar Királyság működőképes a király személye nélkül is, hiszen az országtanács rendeleteket hozhat, ezeket ezzel a pecséttel hitelesítheti, intézheti az ország ügyeit, és a többi. Majd ezzel párhuzamosan lesz még egy ilyen lehetőség, vagy lesz még egy ilyen lépés Zsigmond uralkodásának a kezdetén. Élesül akkor, amikor Zsigmond Siklósi várban tartózkodik, ugye a garaiak fogjaként, hogy szintén az országtanács egy újabb pecsétet vésett, amelyben a magyar szent koronára hivatkozik, tehát amikor a szent korona tan, illetve a szent korona eszme történetében ez egy nagyon fontos momentum, amikor a korona önállóvá válik, tehát nem a király személyétől függ, hanem a korona, mint önálló szimbólumként magát az országot jeleníti meg. És innentől kezdve az a személy, aki ezt a koronát viseli, idézőjelben fogalmazhatunk úgy, hogy másodlagos, hiszen ő a szent koronától lesz királyá, a szent korona által birtokolja a hatalmat, de ezt a szent koronát a rendek, illetve az előkelők, a nemesség adja neki, tehát már nem egy Istentől felkent uralkodó, hanem az ország lakosok akaratából választott uralkodó, és ez ugye a királyi szerepenek, a királyi jogkörnek a teljes átalakulását fogja maga után vonni. Az uralkodó nem dönthet egyedül, nem hozhat egyedül törvényeket, nem adományozhat birtokokat vég nélkül a saját akaratából, hanem igenis kontrolláló szervként akár az országtanács, a későbbiekben pedig ugye a rendi gyűlés fog mögötte állni. És gyakorlatilag a 15. század elejétől válik a Szent Korona magának az országnak a szimbólumává. És itt az ország alatt a földrajzi egységet, a lakosság egészét is kell értenünk. Nem csak egy koronázási jelképpé válik.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban a 630 évvel ezelőtt 1395. május 17-én elhunyt Anzsú Mária királynőről és féle luxemburgi Zsigmond uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Adásunk egy korábban elhangzott műsorunk szerkesztett változata volt. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola legutóbbi programjára. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői tartottak pódiumbeszélgetést az intézményben. Témájuknak ezt a címet adták: az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, társadalmi hatások. Megszólalási sorrendben Osztiel Zoltán, római katolikus plébános teológia tanárt, Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét, dr. Máté Zsuzsa történészt, négy gyermekes édesanyát hallják.
Ki az ember? Mi tudjuk a teológiai választ természetesen, hiszen Isten képe mása. Az Isten pedig, a következő kérdés akkor az, hogy de ki az Isten? És megint egy szóval kell tudnunk erre válaszolni. Ki az Isten? Szent Háromság. Azaz három személynek a szeretet közössége, viszonya, egymással való kapcsolata. Ha az ember Szent Háromságos Egyistennek a képe mása, akkor ez azt jelenti, hogy a mi életünknek is a legnagyobb kincse és értéke, ami megmarad örökké, azok a személyes szeretet kapcsolataink. Ahogy az ember öregszik és a korban előre halad, egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy valóban a legnagyobb kincse az életünknek az a személyes szeretet kapcsolataink. Ezért a személyesség védelme és őrzése az életvédelemnek az egyik fontos terepe. Szövetségről van szó, köszönöm elnök asszonynak a köszöntését, de nem vagyok elnök, és nagyon szeretném is mondani, hogy nincs is elnöke a szövetségnek, nincs elnöke, nincs pénztárosa, nincs titkára, nincs anyagi fedezet mögötte, mert ha elkezdenénk, és mondjuk bejegyeztettük volna jogilag, mint szervezet vagy egyesület, akkor abban a pillanatban elkezdődnének ezek a pozíció osztozkodások, és gittegyletté változhatna az egész. Nem? Itt valóban egy szövetségről van szó, egy olyan összefogásról, amelyben azok vesznek részt, személyek és közösségek, szakmai szervezetek, akik az életvédelemben érintettek. Egységben az erő, szükséges tehát, hogy ezeknek a személyeknek és közösségeknek egy szövetsége jöjjön létre. Mi a célja, hogy itt vagyunk? Az, hogy itt is legyen Nyíregyházán és környékén olyan életvédő közösség, ahova csatlakozhatnak mindazok, akik elkötelezettek az élet védelmében, és képviselik azt. Azt is tapasztaltuk, és nyilvánvaló, hogy a társadalom köztudatában, a közbeszédben, a mindennapi élet gyakorlatában egyáltalán nem magától értetődő az, hogy mit jelent az ember, az emberi személy, az ő méltósága, milyen tiszteletet kell, hogy kapjon az ember, és hogy ezt milyen módon kell terjesztenünk, képviselnünk, szolgálnunk. Egy 7 perces bejátszás következik gondolat, vagy vita, vagy beszélgetés indításként.
Amikor egy hímivarsejt behatol a petesejtbe, megtörténik a megtermékenyítés, vagyis a fogantatás. A petesejt és a spermium kromoszomális anyaga ezután egyesül és zigótát képez. A megtermékenyítés után a zigóta 3-4 nap alatt a petevezetéken keresztül a méh belseje felé halad. Ez alatt a sejt osztódni kezd, és 8-10 nap elteltével a méh belső falába ágyazódik. Ekkor már egy új életről beszélhetünk, hiszen a kezdetleges test már saját egyedi DNS-sel rendelkezik, amely tartalmazza az emberi test teljes felépítésére vonatkozó összes információt. Kezdetét veszi az embrionális szakasz, amely a 3. héttől a 8. hétig tart. Fejlődésnek indul a test, és 22 nap elteltével, vagyis a 3. hét környékén már dobogni kezd a szív. A 4. hét végéig ez több mint 1 millió szívdobbanást jelent, és első szerrendszerként kialakul a keringési rendszer. Kis dudorokként megjelennek a karok és a lábak is. Emellett elindul az emésztő és a légzőszervek kialakulása, valamint az agyi fejlődés is. Az embrió agya rendkívüli gyorsasággal fejlődik, emiatt a fej gyorsabban növekszik, és a testsúly 43%-át adja. A gyors fejlődés miatt az agy hullámai már a 6. héttől észlelhetőek. Sőt, innentől kezdve az embrió reagál az érintésre. Rövidesen kivehetővé válnak a fülei és a szemei is. Mindezzel párhuzamosan olyan nagyobb szervek is folyamatosan fejlődnek, mint a máj, a tüdő vagy éppen a vese. A hetedik héten a baba szemében már pigment, azaz színanyag is található. Szája és nyelve is van, ekkorra már képes a csuklásra. Eközben elindul a csontformáció, különálló ujjak és lábujjak fejlődnek. A nyolcadik héthez vezethető vissza a jobb és bal kezesség kialakulása, amikor is a babák 75%-ánál a jobb kéz lesz domináns. Egyre több önkéntelen mozgás tapasztalható, mint például az állkapocs mozgatása, a nyak forgatása vagy az arc megérintése. Ekkor ér véget az embrionális szakasz. Ez idő alatt az embrió már nem egyetlen, hanem több mint 1 milliárd sejtből áll, és mintegy 4000 anatómiai struktúrával rendelkezik. Sőt, a felnőtt testben található struktúrák 90%-a már megvan ezen a ponton. A 9. héttel veszi kezdetét a magzati szakasz, amely a születésig tart. Új jelenségeket látunk, kinyitja és becsukja a száját, mozgatja a kezét, előre-hátra mozgatja a fejét, időnként ásít és néha nyújtózkodik is. Szintén kezdetét veszi a hangszálak fejlődése. Ráadásul a 9. hétnél a lánybabák esetében már a méh is azonosíthatóvá válik. A 9. és a 10. hét között a magzat testének súlya 75%-kal megnő. Az ujjak és a lábujjak tovább alakulnak, és megjelenik rajtuk a köröm és az egyedi új lenyomat, amit egész életünkben viselünk. Hamarosan az új szopás is gyakorivá válik. A 10. hét azért is jelentős, mert ettől a ponttól a fájdalmat is érzékelik. A 11. hétre az orr és az ajkak is teljesen kiformálódnak, a külső nemi szervek alapján pedig kivehetővé válik, hogy a baba fiú vagy lány. Ezt követően megjelennek az ízlelő bimbók, elindulnak a bélmozgások, és már a baba egész teste reagál az érintésre. A 12. hét több szempontból is mérföldkő, ekkor már a szociális interakció jelei is észlelhetők, így az ikerbabák gyakran egymás felé nyúlnak, miközben ösztönösen elkerülik egymás szemeit. Így érkezünk el az első trimester végéhez. Európa számos országában, köztük nálunk is, a várandóság eddig a pontig megszakítható. Pedig nyilvánvaló, hogy bár korai fejlődési szakaszban van, de ekkorra már a magzat önálló emberi lény és nem egy sejtcsomó. A második és a harmadik trimester során a baba testrészei és szervei folytatják fejlődési útjukat, de új struktúrák is keletkeznek. A 14. héten például elindul a fogak fejlődése az ínyben. A magzat már hangokra is reagál, és innentől kezdve a várandós édesanya bármikor érzékelheti, hogy rúg vagy mozog a baba. A 16. hét környékén megerősödik az ízérzékelés képessége, és ízpreferenciák is kialakulhatnak. Így a babák sokszor születésük után előszeretettel fogyasztják azokat az ízeket, amelyeket már az anyamében is megtapasztaltak. A 20. héten, vagyis a várandóság 5. hónapjában a baba fején növekedésnek indulnak az első hajszálak. Emellett a bőrének immár minden rétege kialakul, így ez az a pont, amelytől a baba már a méhen kívül is életképes. A 24. hét jelzi a második trimester végét és a harmadik trimester kezdetét. Több országban eddig az időpontig legális az abortusz, pedig ekkor már kinyílik a baba szeme, szagokat érez, különféle arckifejezések jelennek meg rajta, sőt, olykor már sírásra is sor kerül. Ezen kívül egyre élénkebben reagál a külső ingerekre, és egyre érzékenyebb a zajra is. A 28. hétnél a gyermek már különbséget tud tenni magas és mély hangok között, valamint a mozgása is egyre koordináltabbá válik. Aktív és pihenési szakaszok váltják egymást, emellett egyre több légző mozdulatot is tesz. A születés előtt egy hónappal léghólyagocskák jelennek meg a tüdejében, amelyeknek a kialakulása a világra jövetel után is folytatódik 8 éves koráig. A baba ekkor már az édesanyja hangját is felismeri, amelyre újszülött korában is emlékszik. Sőt, amikor az édesanyja egyenletesen lélegzik, akkor a szívverése és a baba szívverése összhangba kerül. A 9. hónap elérkeztekor az ösztrogén hormon nagy mennyiségének felszabadulásával beindul a szülés, és hamarosan a magzat újszülötté válik. Mivel az életünk a fogantatáskor veszi kezdetét, a magzati fejlődés során már nincs olyan pont, ami önmagában emberré tenni a magzatot. Vigyázzunk rájuk! Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Egy néhány mondatot fűznék az előbb látott videóhoz, ezt az Axioma központnál készítettük 1,5-2 évvel ezelőtt talán.
az elgondolásunk az volt, ugye az axiomáról annyit érdemes tudni, hogy ez egy keresztény agytrözt, egy keresztény központ, szintén tagja egyébként a Jóhogy vagy Szövetségnek az axioma csapata, és az elgondolásunk az volt, hogy mutassuk meg, hogy mi történik a méhen belül, hogy mutassuk be ezt a kicsi életet, mert van valami ellentmondás abban, hogy egy olyan korban élünk, amikor az orvos diagnosztikai eszközök ma már négy dimenzióban képesek láthatóvá és érzékelhetővé tenni azt a csodát, ami a méhen belül fejlődik, és mégis soha nem látott mértéket ölt az abortusz. Ami azt jelenti, hogy bár tudjuk, látjuk, észleljük, és minden korábbinál befogadhatóbban megtapasztalhatjuk, hogy milyen csoda megy végbe az anya méhen belül, mégis mintha érzéketlenek lennénk erre a valóságra. És nagyon nagy sikert aratott ez a kis filmünk, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ami engem megdöbbentett, hogy az első kommentelőink között hihetetlenül sok volt a fiatalember. Sok kispapa kommentálta, hogy mennyire jó, hogy elkészítettük ezt a videót. Hogy még fokozzam ezt az élményt, körbeadnék egy kis babát, ez egy 10 hetes magzat. Arra kérem önöket, hogy csak fogják a tenyerükbe. Amikor megyek fiataloknak életvédő előadást tartani, akkor mindig elviszem magammal ezt a kicsikét, hogy egy kicsit észleljük azt a valóságot, amiről ma itt beszélgetünk. Megköszönöm, hogyha ezt körbeadják, és át is adom Zsuzsinak a szót.
Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket, és nagyon jó volt most már több egyszer is látni, meg hallgatni ezt a filmet, amit tulajdonképpen egyébként biológia órákon is nektek tanulni kell, és ha akár az itt jelenlévő ifjabbak hazamennek, akkor érdemes elkérni. Tényleg ma már mindenkiről szinte készül olyan fénykép, amikor még az édesanyjának a méhében növekszik. Az én gyermekeim is nagy előszeretettel nézegetik ezt, és próbálják felfedezni a vonásokat. Nagyon szépen látszanak. Van egy kislányom például, aki nagyon sokáig szopta az ujját, és meg van örökítve, hogy mindezt már a hasamban is ugyanúgy tette. Úgyhogy szinte a személyiség is kirajzolódik egy-egy ilyen jól sikerült ultrahangképen. De hogy itt a film elejére egy picit visszautaljak, amikor picit talán így mosolygás is, vagy ilyen volt a megnyilatkozó ifjak kapcsán, hogy milyen hát butuska válaszokat adtak arra vonatkozóan, hogy mikor is kezdődik az emberi élet. De hát azért ennek a problematikának a gyökere az mégiscsak ennél a kérdésnél van. És nem szabad ezt nem komolyan vennünk. Egyébként mi a Szent István Intézettel, ami szintén egy kis kereszténydemokrata, hát agytröztek nem mondanám magunkat, de egy intézet, 2022-ben csináltunk egy reprezentatív kutatást, ez magyar embereket kérdezett meg, egy 1000 fős mintán, tehát egy elég szépen reprezentált kutatásról beszélünk, és ebben az egyik kérdés az erre vonatkozott, hogy mit gondolnak a felnőttkorú magyar emberek, hogy mikor kezdődik az élet. És azt az eredményt kaptuk, hogy a társadalmi, vagy ezt a mintát megnézve, 58% mondta azt, hogy a fogantatással. Ezt részint tekinthetünk rá úgy is, hogy milyen jó, hogy legalább a társadalom többsége, szűk többsége, de azért egy elgondolkodtató dolog az, hogy bár a biológiai tények azok előttünk vannak, tényleg láthatóak ezek a kis magzatok. Lehet tudni azt, hogy ugye az indulástól, tehát a fogantatástól kezdve, ha nem szakítjuk meg ezt a folyamatot, akkor nem születhet más, csak egy kis embergyerek, akit ugye onnantól kezdve, hogy kibújik az édesanyja hasából, onnantól kezdve a legféltettebb kincsént védünk, nagyon helyesen. De azt a szakaszt, amit ez megelőz, az sajnos a társadalomnak majdnem a fele, nem a fogantatástól tartja elindulónak. Úgyhogy ez egy súlyos probléma, és hogy én miért kezdtem el ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, azt hadd mondjam el, ez egy teljesen személyes élmény. Nekem is van 4 gyermekem, a fiaim, ők asztmásak voltak, úgyhogy állandóan kórházakban voltam velük, mikor picik voltak, mindig betegeskedtek, és a Váci kórháznak a, azt hiszem, 6. emeleten volt a gyerekosztály, és ott volt a nőgyógyászat is, és egyszer valamelyiket vittem vissza valami kontrollra, és ott egy édesanyja, vagy hoztak föl a műtőből, elég nyilvánvaló volt a szituációból, hogy milyen beavatkozást követően, és szívszaggató volt látni, hogy nem igazán volt magánál, de kiabált, és teljesen önkívületben ugye az elvesztett, vagy hát ugye abortált gyermeke kapcsán zokogott. És ez nekem egy olyan megrendítő élmény volt, különösen, hogy gyerekkel ültem ott a váróban, hogy azt éreztem, hogy ezt a elképesztő traumát, amit itt tömegesen egyébként élnek át nőt, és hajtják bele bizonyos értelemben ezekbe a döntésekbe a nőket, és hagyják magukra, ezt valamilyen képpen beszélni kell, ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. És azokat a kis emberkéket, akiket elveszítünk, ezt majd biztos mindjárt beszélünk róla, hogy milyen számokról van szó, őket pedig képviselni kell, mert nincs még hangjuk. És a legvédtelenebbeket egy olyan korban, amikor minden jogért szót emelünk, azt pedig gyakorlatilag elhallgatjuk. Úgyhogy ezért gondoltam én is azt, hogy a kis intézetünkkel ebbe a kérdésbe beleállunk.
Hát kérdezem, akkor most megszólítatott Andrea, de hogy egy média vagy két média személyiséget mi indított arra, főleg ugye Andrea, aki visszavonult a média szerepléstől, mi indította arra, hogy ennyire elkötelezetten az emberi személy méltóságának a védelme szolgálatába álljon?
Én 21 évesen szültem meg a kislányomat, tehát nagyon fiatalon lettem édesanya. És hát, hogyha kategorizálnom kell azt, amit, ahogy engem a statisztikákban neveznének, akkor én egy fiatal, válságvárandós kismama voltam. Mert ő egy nem várt baba volt. De a statisztikákból azt is tudjuk, hogy a megfogant és megszületett gyermekeknek az 50%-a nem várt baba. Ezt tudom, hogy egy meglepő adat, de ez a helyzet, nem tervezett babák születnek meg, és hála a jó Istennek, hogy annyi baba születik, amennyit nem tervezünk, mert az Úr adja ezt az áldást nekünk. És én ilyen fiatal édesanyaként átéltem minden kérdést, minden félelmet, minden olyan krízist, amivel ilyenkor küzd az ember, ezért személyes indítatást éreztem arra, hogy ezt is megosszam az életvédelem kapcsán mindenkivel. Sokszor találkozom, és főleg fiatalokkal beszélgetve azzal a kérdéssel, hogy hát jó, de hogyha fiatalon jön a baba, hogyha még nem tudtunk tanulni, vagy nem kiforrott, nem stabil az egzisztenciánk, akkor mi legyen vele? Két dolgot szoktam elmondani a fiataloknak. Ha elég nagyok, felelősségteljesek és komolyak ahhoz, hogy egy szexuális kapcsolatról döntsenek, akkor elég komolynak, felelősségteljesnek és nagynak kell lenni ahhoz, hogy egy megfogant élet sorsáról felelősségteljes döntést hozzanak, mert nincs következmények nélküli szexuális élet. A másik pedig, hogy sokszor beszélgetünk arról, és az egyre fiatalabb generációra egyre jellemzőbb ez, és nem ők a hibásak, hanem egy ilyen kultúrában élünk, az emotivizmus kultúrájában és korában, amikor az érzelmeink, az érzékeink és a kényelmünk fontosabb, mint a morális szempontok. Szóval nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi a jó, mi a kényelmes nekünk, de nagyon keveset arról, hogy mi a helyes döntés. Az a baj, hogy az élet és a halál kérdése korábban megkérdőjelezhetetlen morális, erkölcsi kérdés volt, és kikerült ebből a keretrendszerből, és ma már életről és halálról kényelmi szempontok alapján döntünk. Ha nekem nem komfortos egy baba érkezése, ha túlzott mértékben felborítja az életemet, akkor ne érkezzen meg ez a baba, így döntünk életről és halálról. És erről is sokat szoktam beszélni a fiataloknak, hogy az én kislányom nem tervezett baba volt, és alaposan átírta az életemet, és a jövőről alkotott elképzeléseimet is, de az életem legnagyobb csodája és ajándéka. És nem biztos, hogy önmagam számára kényelmes döntést hoztam, de helyes döntést hoztam. Azon morális keretek szempontjából, amelyek az emberiség történelmében mindig is igazgatták a gondolkodásunkat életről és halálról. És nem tartom jó folyamatnak, hogy ezeket az erkölcsi keretrendszereket felrúgtuk, vagy semmibe vesszük. Ha, és ezzel rögtön át is adom a szót, hogyha, ha egy mondatban kellene megfogalmaznom a problémát, hogy miben alakult át a közgondolkodás, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy az élet szentség elvétől elmozdultunk az élet minőség elve felé. Tehát, hogyha az én élet minőségemet nagyban, jelentős mértékben, adott esetben negatívan befolyásolja, akár egy új élet érkezése, egy élet megfoganása, egy baba érkezése, vagy akár egy idős hozzátartozómról való gondoskodás, vagy akár a saját fájdalmam vagy betegségem, akkor az élet minőségemet és az élet minőség elvét az élet szentség elve elé helyezem. Ez egy nagyon-nagyon rossz változás. Vissza kell térnünk az alapokhoz. Hogy miről beszélünk? 21.900 abortuszról egy évben Magyarországon. 21.900 megfogant emberi életről, ami egy napra lebontva 60 olyan kicsi magzatnak az életét jelenti, akit most itt körbe adtunk egy kis 10 hetes babának a kis műanyag bábucskáját. Ez a 60 élet, ez, hogyha 60 óvodás gyermekről lenne szó, akkor ma este a híradóban rendkívüli híreket néznénk. Hogy ma meghalt 60 óvodás gyermek, de ma meghalt 60 gyermek, akik a méhen belül vannak, a legkiszolgáltatottabbak, a legvédtelenebbek, és a társadalom olyan szemtelenül folytatja tovább az életét, mintha nem történt volna semmi. A legnagyobb mészárlás, a legtöbb haláleset nem a háborúk következtében következik be. Az anyaméh az a terep, amelynek a legbiztonságosabb terepnek kellene lennie az élet szempontjából, és mégis ma ott a legveszélyeztetettebb az emberi élet.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programjáról hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet,